Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Parkovics László oktatásért felelős államtitkár, a beszélgetést a rádióban felvételről hallják, államtitkár úr, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm a meghívást, jó estét kívánok önnek is, és a hallgatóknak is.
Minden eddiginél jobb eredményt értek el a negyedik osztályos magyar diákok egy szövegértési képességeket vizsgáló felmérésen. Mi a jelentősége ennek a mérésnek, mert ezt nagy örömmel adták hírül?
Én azt gondolom, hogy a méréseket a maguk helyén kell kezelni. Oltatlanul ez most egy nagyon pozitív dolog, hiszen részben a nemzetközi mezőnyben elfoglalt helye a magyar negyedikes, tizedéves gyerekeknek, részben pedig az előző mérés óta eltelt időben bekövetkezett változás, az mindenképpen nagyon pozitív. Tehát ezért persze örülünk és büszkék vagyunk erre, és büszkék vagyunk a gyerekeinkre, sőt én azt gondolom, hogy büszkék kell legyünk a tanítókra is, akik ezt a teljesítményt valóban az iskolán meg tudták jeleníteni. Ez egy olyan mérés, ami kicsit hasonló ahhoz a méréshez, amit 2015-ben Teams mérésnek hívták, az egy matematikai és természettudományi mérés volt, ahol a mérést összeállítók tekintete vannak arra, hogy az adott országban mit is tanítanak a tanterbe. Ettől persze még ezek a mérések, akár a Teams, akár ez a mostani PIRLS mérés, nem csak a lexikális tudást méri, hanem az alkalmazást is méri más módon. És ugye van a PISA mérés, ami nincs tekintettel arra, hogy mi is történik az adott országban, ott mindenkinek ugyanazt a kérdést teszik föl, és akkor megnézzük, hogy hogyan tudunk ehhez valamilyen mondó viszonyt képezni. Itt ezeket a méréseket mindig arra kell használni, hogy megnézni azt, hogy az oktatási rendszerünk, az abba bevezetett változtatások, nyilván itt mindig egy hosszabb idő telik el, azok milyen módon hasznosulnak. Ezek a mérések, ezek azt mondják, hogy ha valamit változtattunk, akkor egy bizonyos idő elteltével ennek milyen hatása lett ezekre az eredményekre. Ezek részben különbözőek, részben egyébként hasonlóak egymáshoz. Ha mondjuk össze kell hasonlítani ezt a mostani PIRLS mérési eredményt, ez egy értő-olvasás mérés. Ez előteljes hasonlóságot mutat a PISA mérésnek a szintén értő-olvasás változatához.
Mi ebben a mérésben az az adat, vagy több adat, ami összefüggésben hozható az oktatási rendszer időközben bevezetett változtatásaival?
Nagyon sok minden, egy nagyon érdekes eredményt látunk ebből, nyilván nem tudtuk még teljesen kiértékelni, hiszen ez egy nagyon bonyolult mérés. Most folyik ennek a részletes értékeléses következtetések levonása. Néhány dolog azért látszik. Ugye tudni kell azt, hogy 2006-ban volt egy egészen jó mérési eredmény, aztán 2011-re ezek az eredmények leromlottak az értőolvasás ennél a mérésnél, és 2011 és 2016 között pedig újra sokkal nagyobb mértékben egyébként, mint korábban bármikor. De emelkedtek, ugye 2016-ban a legjobb eredményt érték el ezen az értőolvasás mérésen a gyerekeink. Nagyon sok minden történt a kettő között. Ahogy említettem, itt a tanterv módosulásoknak tulajdonképpen kicsi jelentősége van, hiszen meg kell tanulni olvasni, úgyhogy ezt a szöveget azt fel tudjuk dolgozni, értsük, hogy mit mondunk, és utána ebből aztán majd sok mindent tudjunk tenni. Az olvasásnak sok minden miatt jelentősége van, a transzlációs hatása talán a legnagyobb, hiszen hogyha nem értjük meg azt a szöveget, amit leírtak és elintettek, akkor nem fogunk tudni például egy szöveges matematika példát megoldani, mert nem értjük a szöveget, nem tudjuk fölírni a hozzátartozó egyenletet, képletet, és nem fogjuk tudni megoldani. Tehát ennek a mérésnek ez a jelentőség. Ami változás történt, az egy elég összetett képet mutat, hogy a 2012-ben kerültek a iskolák állami fenntartásba. Első hallásra azt lehet mondani, hogy most miközben van egymáshoz az állami fenntartásba kerülésnek, és annak, hogy javultak ezek az eredmények, de megnézzük ennek a részleteit. Ezek az eredmények, ezek olyan családi háttérre rendelkező gyerekek esetén is javultak, akik olyan iskolába jártak, ahol korábban lehet, az önkormányzatnak nem volt arra forrása, hogy a megfelelő tanítót alkalmazza, helyettesítettek, vagy nem volt tanító, nem volt tanár. De ilyen értelemben az iskolai környezet stabilizálódása, ez mindenképpen nagyon fontos elemnek tűnik, hiszen úgy egyébként más nem nagyon történt. Nagyon fontos elemnek tűnik, és ez látszik a egyéb kérdésekben, ugye minden ilyen felmérés, mert nem csak a gyereknek a tudását mérjük meg, hanem különböző kérdéseket teszünk föl családi háttérre, motivációra, ugyanez igaz a tanítókra, tanárokra is, hogy mennyire látják az iskolai környezetet jónak, biztonságosnak, stabilnak. Ebből az látszott, hogy van egy erőteljes eltolódás a stabil iskolai környezet irányába, és mi ezt annak tulajdonítjuk, hogy az állami fenntartás, különösen azokban az iskolákban, ahol ez korábban probléma volt, kis település, kis iskolája, közepes méretű városoknak az iskolái, ott egyfajta stabil környezet alakult ki, és egy stabil környezetben mind a diák, mind a tanító tanár számára lényegesen jobb tanítani vagy tanulni.
Van arra adat ebben a mérésben, hogy a rendszer, az oktatási rendszer a családi háttér. különbözőségeit ki tudja simítani, vagy nem tudja kisimítani?
Igen, ez is egy nagyon érdekes dolog, és így rádión keresztül nehéz ezt elmagyarázni, meg fogom próbálni. Van egy olyan mérési elem, ahol azt kérdezzük meg, hogy a választ adó gyerek családi háttere milyen, tehát mennyi erőforrás áll otthon rendelkezésre, ami a tanulás szempontjából releváns. Hát itt ilyeneket kérdeznek meg, hogy hány a család, hány tagjának van diplomája, hányan járnak iskolába, hány könyv van a családban, van-e otthon TV, CD, jár-e a család színházba, és ezt különböző kategóriákba osztják a családokat. A Teams mérés, ami egy évvel korábban volt, ugye a Teams mérés az egy másik mérés típus, abban az esetben is ugyanezt a kérdést tették föl. Ott az látszott, hogy azokban a családokban, ahol kevés erőforrás áll rendelkezésre, ez nagyjából a családok 6-7%-a, itt is ugyanez volt, ahol kevés erőforrás áll rendelkezésre, hogy a gyereket támogassuk a tanulási folyamatába, ott a gyerekek lényegesen rosszabbul teljesítettek, mint a nemzetközi átlag, aki ugyanebben a csoportba tartozott. Itt ugyanis itt eltelt a kettő között egy jelentős idő, ezek a gyerekek ezek már majdnem teljes mértékben az új állami fenntartású rendszerbe jártak iskolába. Ennél mérésnek az látszott, hogy a szintén kevés erőforrásra rendelkező családokból származó gyerekek a nemzetközi átlaghoz képest sokkal jobban teljesítettek. Tehát azt mondja, hogy ha a családi háttér nem változott lényegesen, és ugye az erőforrás oldalról ugyanaz a 6-7% maradt, akkor tulajdonképpen itt az iskola kellett legyen az, ami ezeket a hatásokat kompenzálta, mert itt sokkal jobban teljesítettek a kevés erőforrásra rendelkező családból származó gyerekek, ezen a teszten sokkal jobban teljesítettek, mint a nemzetközi átlag, aki ugyanebbe a kategóriába tartozik. Tehát úgy tűnik, hogy elindult itt is egy olyan folyamat, ami az iskolarendszer stabilitása, biztonsága képes arra is, hogy ilyen családból hozott hátrányokat tudjon kompenzálni.
PISA eredménnyel kapcsolatban a tárca, az államtitkárság figyelmeztetett arra, hogy a 2013-ban indult nagy átalakítások eredményeiből legkorábban 18 környékén fognak majd látszani. Mi az, amit várnunk kell, hogy el tudjuk dönteni, hogy az irány jó vagy nem jó?
Hát ugye, ha megnézzük, ha már a PISA-ról beszélünk, most ugye visszagrutunk egy kicsit egy másik mérésre.
Ezt a PISA-val kapcsolatban.
Igen, ez itt is ugyanúgy igaz. Tehát amit 2012-13-ban bevezettünk, hát lényegében ugye a iskolarendszer fenntartása, az új nemzeti alaptanterv, ezek majd akkor látszanak, amikor azok a diákok, akik eszerint kezdtek el tanulni, eljutnak odáig. Ugye a PISA mérés az 15 évesen történik, tehát amikor ők majd 15 évesek lesznek, akkor fogjuk látni ennek az eredményét. De az iskolai stabilitás az egy kicsit más típusú dolog, mert annak a hatása már korábban is látszik, ugye az már érinti azokat is, akik még a régi tanterv szerint tanultak. Ugye itt részben ez volt a helyzet, itt ezek a gyerekek, akik most ilyen pozitív eredményeket produkáltak, ők még a régi tanterv szerint tanultak, már alsó tagozatról beszélünk, most ugye a negyedik osztályról 1-től 4-ig, tehát régi tanterv szerint tanultak, tehát nyilván nem a tanterv változás okozta ezt, hanem az iskolai környezetnek a stabilizálódása. Ennek van egy pozitív hatása. Aztán van egy másik pozitív hatása, ami egyértelmű korrelációt jelentett itt. Megnéztük azt, hogy a korábbi PIRLS méréseknél a gyerekek hány százaléka járt legalább 3 évig óvodába. Ez a szám 2016-ban 83% volt, ez kifejezetten magas. Most hát 93% volt, ez kifejezetten magas. Előtte egy évvel, illetve előtte 2 évvel ezek a szám, az előtte lévő mérésnél, meg az egyel megelőző mérésnél, ez ilyen 83% környékén volt, de ez most fölment 93%-ra.
Kötelező óvodáztatás.
Nem, ez még nem az. Ez még ugye azt 2015-ben döntött ugye a kormány, hogy mindjárt átérnék erre is, hogy kötelező mindenkinek óvodába járni, de itt már magas volt ez a szám, tehát 93%. Ez Európában egyébként azt hiszem Dánia után a második legmagasabb szám volt már akkor is. Az látszott, hogy a 83%-ra, 93%-ra, tehát két mérés közötti növekedés, amikor a gyerekének nagyobb százaléka járt óvodába, ez is egyértelműen ahhoz járul hozzá, hogy korábban kezdik a közösségbe járást, tehát amikor elkezdik az iskolát, akkor a tanulási képességek, lehetőségek lényegesen jobbak, hiszen már egy olyan közösségből, az óvodából érkeznek, ahol akár így, akár úgy egy formális folyamatba vettek részt, és ennek a hatása is látszik egyébként. Most ugye kérdezte a kötelező óvodába járást, ugye ez 2015-től kötelező. Én azt gondolom, hogy azzal az a maradék 7% pontnyi gyerek is, aki valamilyen oknál fogva korábban nem járt óvodába, most már óvodába jár, tehát ez is lényegesen fogja javítani ezeket. És rendszerint ugye azok nem járnak óvodába, ahol a családi háttér ezt nem feltétlenül támogatja, nem feltétlenül akarja. Most kötelező óvodába járni, tehát ott is lehet majd látni ezt az eredményt.
Az elsajátított tananyag, az elsajátítás módszerére, vagy eredményességére mikor jöhetnek majd adatok? Mert azt látszott, hogy ez az élmény alapú szöveg értést mérte inkább, és kevésbé a tananyag befogadásának a képességét.
Ugye itt ez értő olvasást jelent, ez kétfajta mérési típus tartalmaz. Egyrészt azt értékelik, hogy melyik szöveget sajátítják, meg értik, meg könnyebben a gyerekek. Itt is volt egy érdekes dolog egyébként, ami én azt hiszem, hogy szintén nagyon pozitív. Értékelik azt, hogy mennyire értik az élményt okozó szövegeket, és mennyire inkább az információt tartalmazó szövegeket. Hát leegyszerűsítve az első az egy regény, egy vers, a másodikba tartoznak mondjuk azok a információs brosúrák, leírások, egyéb mások, ami a napi életünknek szinte része. Érdekes módon 2011-ben az élmény alapú olvasási képesség nem volt nagyon rossz. Az információ alapú olvasási, információhoz vezető olvasási képesség viszont rossz volt. Érdekes módon most mind a kettő azonos mértékben is jól nőtt. Tehát az azt jelenti, és azt vélelmezzük, nyilván nehéz itt ebből jövőre vonatkozva bármit mondani, de hogy a PISA felmérés az arról szól, hogy hogyan tudom megérteni és utána alkalmazni azt, amit elolvasok. Én azt hiszem, hogy ha lehet ebből valamifajta következtetés levonni, akkor az egyik ilyen következtetés az lehet, hogy azzal, hogy az információhoz vezető olvasási képesség is jelentősen javult, és nagyjából ugyanott van egyébként most már, mint az élmény alapú, vagy az élményhez vezető olvasási képesség, ez azt fogja majd vélelmezni, hogy aztán majd a PISA eredményben is jobban fog látszani.
Nemzeti alaptanterv milyen változáson fog átesni a közeljövőben? Vannak erre tervek, mert mindig vannak rá tervek.
Nem csak tervek vannak, hát most végig az a kutató munka, amelyik a következő nemzeti alaptantervnek az alapjait határozza meg. Pont tegnap volt Csépe akadémikus asszony egy parlamenti kultúrásbizottsági meghallgatáson, a két órán keresztül ennek a pillanatnyi eredményeiről számolt be. De volt egy olyan fontos eleme, hogy itt azért munka folyik, tehát olyan munka folyik, ami a megalapozó munkát jelenti. Itt ezt nagyon nehéz naponta tévében, rádióban közölni, és mi is az, ami majd a következő nemzeti alaptantervet meghatározza. De ennek nagyon sok eleme van, erről ők majd részletesen be fognak számolni, mielőtt az első zárt kidolgozott anyag megjelenik, és azt meg fogjuk beszélni mindenkivel, tehát itt azok a vélelmezések, hogy a kormány titokban dolgozik valahol egy kutatómunkát, azt nem lehet a nyilvánosság előtt végezni, mert ez nem olyan, tehát ennek van egy sor követelménye. Ami ebből is, ezekből felmérésből is látszott, hogy az erőteljes disziplina alapú oktatás az nem biztos, hogy manapság célra vezető. Célszerűbb a disziplinát mellett megjeleníteni a jelenséget is. Tehát, hogy a jelenséget próbáljuk meg elmondani, pontosabban azt a tudást, amit a gyerek megszerez mondjuk matematikából, fizikából, azt helyezzük valahol kontextusba, és a kontextus azt jelenti, hogy tudjuk alkalmazni, tehát mondjuk le tudjunk írni egy jelenséget azzal a matematikai, fizikai eszköztárral, amivel egyébként majd rendelkezni fog.
Nem azt jelenti, hogy tanterv szerint lassabban fognak haladni, mert ha valamit nem elég elmondani, hanem kontextusba is kell helyezni, akkor ez egy időigényes dolog.
Hát igen, de ez valahol kompenzálni kell, nem kell annyi mindent megpróbálni. Tehát én azt gondolom, hogy a tananyag mennyisége, ugye ezért Csépe akadémikus azt mondja, ezt nagyon bölcsen fogalmazom meg, a tananyag mennyisége az nem feltétlenül releváns. Nyilvánvalóan, hogyha mondjuk nem csak a lexikás tudás elsajátítása a feladat, hogy ezt visszamondjuk utána, vagy visszakérdezzük, hanem ezt alkalmazni tudjuk, lassabban fognak igen haladni. De az olyan eszközök, amik ezt a tanulási folyamatot segítik, IT eszközök, kísérletek egymás, ez mind lassítják ezt a folyamatot, hiszen lényegesen mélyebbé teszik, meg lényegesen alkalmazhatóbbá teszik. Itt valóban majd azt a kompromisszumot kell megkötni, hogy a adott tantárgy, mondjuk történelemből, magyar nyelvből, matematikából nem fogunk tudni annyi mindent bevenni a tananyagba, hanem valószínűleg kevesebbet fogunk tudni, és egyébként ez pedig mondjuk gyakorlatorientáltabban fogjuk megtanítani, időt, lehetőséget biztosítunk ennek a megértésére, alkalmazási példák bemutatására. Ez időt jelent, és ugye van még egy másik kényszer, hogy az iskolában eltöltött időt is kell valamilyen módon limitálni, tehát hogy ne jussunk oda, hogy a gyerek az egy héten 40 órát tanulással tölt. Valószínűleg ez nem a helyes megoldás, erre vannak módok, vannak módszertanok, ahol ezt már megoldották, mi is ebbe az irányba haladunk. digitális platform például ezt fogják tudni majd biztosítani.
Hogy akarják kitapintani, hogy mi az a kompromisszum, ami kielégíti azt az igényt, hogy a gyerek lehetőleg mindent tudjon is nemzetközileg is versenyképes legyen, de közben ne legyen zombi a napi a heti 40 órától.
Ebben a tanárnak, tanítónak van tulajdonképpen a legnagyobb szerepe. Én azt gondolom, hogy nekik egy eszköztárat kell tudni biztosítani, amire azt mondjuk, hogy ez amiből te választhatsz, de egyébként az, hogy a gyerek az milyen módon halad, és a gyereket nem egyformák, személyre szabott tanulásnak szokták ezt hívni, a gyereket nem egyformák, ezt a tanárnak kell érezni azt, hogy hogyan melyik gyerek igényéhez képest mit tud tőle neki megtanítani, és mit tud tőle követelni, vagy mit várhat el tőle egész pontosan. Ezt a tanároknak kell tudni majd jelentősebb mértékben érezni. Egyébként ez a szabadság, ez ma is bizonyos szintig megvan, ha emlékszünk rá két évvel ezelőtt, tavaly még, igen, 16-ban, a kerettantermén azt mondtuk, hogy annak bizonyos részei átsúlyozhatóak, hogy volt ez a 10%, 90%, 70%-ot mondani, mert nincs neki értelme nagyon, 70-30, 60-40, tehát sok mindent lehet mondani, de hogy ugye a tanárok érezzék azt, hogy nekik ebbe döntési joguk van, és éljenek ezzel a döntési joggal. Az a lényeg, nyilván vannak követelmények, vagy az érettségén követelmény, arra persze fel kell tudni készülni, de egyébként ezen belül nagyon sok az a szabad tér, ahol a tanár egyébként szabadon dönt. Tehát én azt gondolom, ez a legjelentősebb dolog. Ugye itt persze ebben a tanárokat támogatni kell. Tehát ehhez nem csak a szabadságot kell megadni, hanem módszertani támogatást kell tudni nyújtani. Erre vannak azok a támogató rendszerek, amik bizonyos mérések, mondjuk a minősítés után megmondják azt, hogy akkor hol milyen támogatásra van szüksége. Erre vannak a továbbképzések. Most zajlik egyébként a teljes tanár továbbképzés rendszernek a továbbalakítása. Olyan módszertani tudáselemeket tartalmazó tanfolyamoknak a továbbképzési a részeknek a megjelenítése, amire neki egyébként igazán szüksége lehet. Itt gyakorlatilag az életvezetéstől kezdve nagyon sok minden megjelenik.
De mikor kezdik ezt alkalmazni? Magyarán arra akarok kiukadni, hogy nem fogják úgy érezni a szülők, hogy az ő gyerekükön folyik egy ilyen kísérlet, ami vagy sikeres, vagy nem.
Ugye az a helyzet, hogy most ez csúnya dolog, de ilyet mondani, de az iskolarendszer nem marad statikus. Tehát nem kísérletezünk a gyerekkel, mert az értelmetlen is lenne, hanem azt el kell fogadni, hogy az iskolarendszer az azért nem olyan, mint mondjuk 30-40 évvel ezelőtt volt, amikor pontosan tudtuk, hogy mi fog történni az elkövetkező 10 évben, ma azt nem tudjuk. Ma azt látjuk, hogy a világ az nagyon gyorsan változik, hogy erre valamilyen módon kell reagálni. És itt tényleg a tanárok szerepe ebbe, én azt gondolom, hogy a legfontosabb. Nem, ez nem kísérlet. Ha azokat a követelményeket, ami mondjuk egy mérés érettségén tudjuk teljesíteni, azon túl egyébként az életre kell valamilyen módon fölkészíteni a gyerekeinket, annak még nagyon sok eleme van, ez nem kísérletezés, ez egyszerűen alkalmazkodunk a körülöttünk lévő világhoz. Ha megnéz egy vállalatot, ott ugyanez történik, tehát az sem egy statikus szabályrendszer alapján működik. Egy vállalatnál a soron dolgozó szerelő munkásnak évente 70-80 óra olyan képzésen kell részt venni, ami az ő munka folyamatához tartozik, azért, mert megváltozott a világ. Tehát ugyanez a helyzet az iskolában is.
De ha rosszul csinálják, akkor a vállalat tönkre is tud menni, de egy oktatási rendszer nem mehet tönkre, mert az tragédia.
Oktatási rendszer nem mehet tönkre, csak a társadalomnak fogja ezt megsínleni. Tehát ezért fontos folyamatosan figyelni azt, hogy hogyan változik a világ, és mit kell nekünk ebbe megjeleníteni. Azt hinni, és attól félni, hogy akkor most megint lesz egy új nemzeti alaptanterv, és akkor néhány évre változtatni fogjuk. Igen, ilyennek a természete.
A keretek, a 4-6-8 osztályos oktatási rendszer, ez hosszú távon marad?
Hát ezt ugye nehéz erre válaszolni, ez is egy olyan elem, amiről most viták folynak, illetve különböző kutatások folynak, ugye, mint a 9 osztályról, ugye, mint hova kell helyezni ezt a 9. osztályt, milyen legyen az óvodaiskola átmenet. Ezek egyelőre mind nyitott kérdések. Ezek szintén a nemzeti alaptanterv megalapozó kutatáshoz képest ezen emberek foglalkoznak, de ugyanígy tartoznak a módszertani kérdések, hogy hogyan, milyen módon tudunk hatékonyabban, jobban tanítani, hogyan kell használni az IT eszközöket, amik most megjelennek az iskolákban, nagyon nagy számban lehetett hallani hírekbe, hogy elkezdődött annak a több 10 000 számítógépnek Budapesten a kiszállítása, ami a iskolai oktatást fogja támogatni. Tehát erről most mind kutatások folynak. Amikor ezek a dolgok már olyan állapotban vannak, hogy valóban erről nagyobb körben tudunk beszélni, akkor pedig fogunk erről társadalmi vitát folytatni. Sokfajta megoldás van, nincs egy abszolút jó megoldás. Hát ha megnézzük a sikeres oktatási rendszerrel bíró országok, vagy mérések alapján. Én nem gondolom egyébként, ez nagyon fontos elmondani, hogy a magyar oktatásrendszer sikertelen lenne, hiszen az ország működik, ebben az országban a gazdasági szféra igényli ezeket a munkavállalókat, a beruházások tovább folynak, ráadásul high-tech beruházások jönnek Magyarországra, a sikertelen az oktatási rendszer, ez nyilván nem így lenne. De mondjuk azt, hogy a mérések alapján hozzánk képest sikeresebb oktatási rendszer országoknak milyenek a gyakorlatai, ezek nagyon eltérnek egymástól. Nem nagyon találtunk kettő egyformát, mindig emlegetjük a finn példát, emlegetjük a szingapúri példát, hát ezeket ez egymástól tökéletesen eltérő módon ér el egyébként hasonló eredményeket. Az, hogy milyen rendszert működtetünk, az meg főleg rajtunk múlik ennek a szereplőin, jelentős részben egyébként a tanárokon, az iskola közösségeken, és én bízom abban, hogy kevéssé a oktatáspolitikám.
Elegendő szakember van az új feladatokra, és különösen az új szemléletre?
Hát ez egy jó kérdés. Ugye itt két kérdés, mind a kettő tanárképzésnek a kérdés, az egyik a most éppen folyó tanárképzés, ennek az átalakítása, ez is egy feladat. A másik pedig hát annak a 170 ezer tanárnak a továbbképzése, aki jelenleg a magyar iskolarendszerben dolgozik. Ez meg egy következő nagyon nagy feladat. Én azt gondolom, hogy értelmeszervezéssel igen. Ugye mindig találunk híreket, hogy éppen 800 pedagógus keresnek ebben a pillanatban, 800 üres tanári hely van Magyarországon, és micsoda katasztrófa ez, 170 ezer tanár van, és a 170 ezer helyhez képest a 800 az egy elég elhanyagolt a százalék. Persze egy iskolában egy tanár hiányzik, az nem jó, de azért ezeket mindig máshogy kell, mindig értelmezni kell. Vannak olyan szakmák, ami valóban hiány szakma.
Reál szakmák.
Fizikatanár. Hát a reál szakmák, nyelvtanár, testnevelő tanár, ezek olyan szakmák, amiben valóban van hiány. Ugye itt történnek azok, amit elkezdtünk, Klebersberg ösztöndíjnak olyan elemei vannak, ami ezeket a szakmákat támogatja, ugye ennek van hatása. Itt kezdtük el azt a tudatosítási folyamatot iskolákba egyébként, hogy a természettudományoktól azok nem félni kell, hanem azokat élvezni kell, mert azok nagyon jók, nagyon szépek, gyönyörűek. Ennek a tanítása is, meg a művelése is, matematika, fizika, mérnöki tudományok, informatika, és ezek úgy tűnik, hogy elkezdtek működni. Felsőoktatási példa, ugye a megelőző felvételi időszakhoz képest idénre 2%-kal nőtt az informatikai szakra, 2% ponttal nőtt az informatikai szakra jelentkezők száma, 6-8 emelkedett. Ez egy nagyon komoly lépés, és itt csak annyi történt, hogy folyamatosan azt kommunikáltuk, hogy Magyarországon a digitális jólét programnak vannak ilyen elemei, szükség van ezekre a szakemberekre, tehát ezzel lehet mit kezdeni, következetesen foglalkozni kell vele, de ezzel lehet mit kezdeni.
Mit kell tudnia az alsó és a középfokú oktatásnak? Meddig kell elvinnie a benne élő gyereket ahhoz, hogy azt mondhassák arra, hogy ez jól működik?
Hát ugye ez egy nagyon nehéz mérés, mert ugye itt lehet azt mondani, hogy feleljünk meg ezeknek a nemzetközi méréseknek, vagy a saját méréseinknek, vagy feleljünk meg a standardoknak, az érettségének, de ez nem lenne erre valószínűleg jó válasz, mert nem hiszem, hogy az adott pillanatban megmért és elsajátított tudásszint az releváns a jövőre nézve. Ami én azt gondolom, hogy nagyon fontos, és ugye ez a iskolarendszer előtti legfontosabb kihívás, meg kell tanulni a gyereket tanulni, meg kell tanítani a gyereket tanulni.
Tehát 40 éve ezt hallom, bizonyára jön is.
Valószínűleg ezt halljuk, de nem tanítjuk meg. Tehát azt kérjük tőle, ami le van írva a tankönyv, vagy én elmondok az órán, és annak az élményét, hogy ő meg tud tanulni valamit, pontosan nem is az élmény, azt a hitet, hogy én elhiszem, hogy meg tudok tanulni valamit, és ez bármikor meg fogom tudni tenni az életem során, ezt nem biztos, hogy még mindig megszerzik. Ezt így nehéz érteni, különösen iskolában nehéz érteni, mert hát itt holnap van, vagy egyetemről, holnap van a vizsga, arra kell nekem most készülni, ha ezt meg tudom tanulni, más is meg fog tanulni, de nem biztos, hogy ez így van. Ez egy vállalatnál, vagy amikor életünk elkezdődik, akkor ott fogunk ezzel szembesülni, hogy az a tudás, amit megszereztünk az iskolába, hát az lehet, hogy holnap már nem elég jó, de hozzá kell tanulnom valami, de megvan az a képességem, hogy meg tudjak tanulni újabb dolgokat, és ezeket tudjak alkalmazni. Ha ezt elérjük az iskolába, és a gyerekek nem félnek attól, hogy nekik tanulni kell, akkor az egy jó eredmény. Ez hogyan lehet megmérni, hát az egy igen jó kérdés.
De ha jól értem, akkor nem a folyamatos tanulás kényszerét akarják megmutatni, hanem annak az élvezetét. Ugye mi az értelme a folyamatos tanulásnak?
Tehát hogy képesek vagyunk megtanulni valamit, és ez a tudásszerzés, és ez nem csak szükséges, hanem mondjuk örömet is okoz. Tehát, hogyha ezt el tudjuk érni, akkor azt gondolom sikeres akár az alsó tagozat, akár a felsőtök, akár a középiskola.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Palkovics László oktatásért felelős államtitkár az Inforádió arénájának vendége. A műsort az inforádió.hu weboldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is meghallgathatják. Hírek következnek.